Az apostol szavaival köszöntöm a gyülekezetet, szeretetben szolgáljatok egymásnak, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint az írva található Pál apostolnak korintusbeliekhez írott első levelében, a 13. részben, a szeretet himnuszából, Pál apostol első korintusi leveléből, a 13. részből így szól hozzánk Isten igéje. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő címbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokába vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás el fog töröltetni, legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret el fog töröltetni, mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig felnőtté lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most ezért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet.
Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap Berettyó Szentmártonban jártunk házaspárok vasárnapján, feleségemmel, gyermekeinkkel. Gyülekezetünk volt beosztott lelkésze, Kovács Győri Zsuzsa, és férje, Kovács Krisztián hívott meg bennünket, hogy hirdessük az igét abban a gyülekezetben. Szeretettel hozom az ő köszöntésüket. Jó szívvel emlékeznek gyülekezetünkre, és nagy szeretettel köszöntik a kedves testvéreket. Jó volt azt látni, hogy abban a gyülekezetben, egy kicsi gyülekezet, mégis olyan lelkesedéssel és örömmel végezték a szolgálatukat, és a gyülekezet is szeretettel veszi őket körül, immár két gyermekükkel együtt. Hát Isten áldását kívántuk mi is a gyülekezetünk nevében az ő életükre. Mai és a jövő heti Isten tiszteleten az igehirdetés témája a házasság hetéhez kapcsolódik nálunk is. A házasság hete idén a következő mottót, gondolatot, kifejezést választotta címként, éltető sodrásban. Nagyon szemléletes ez a kifejezés, éltető sodrásban, és szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk az Isten igéjének fényében erről a két szóról. A keresztény házasság sajátossága az az ige, amit láthatunk is, kivetítőn igehirdetésem alapigéje. Prédikátor könyvének 4. részéből a 12. vers. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. Mert a keresztény házasság sajátossága, kedves testvérek, az, hogy egy férfi és egy nő életre szóló és kizárólagos szövetséget köt egymással. Egymás iránt elköteleződik, de a keresztény házasságban az is benne van, hogy az Isten felé is elköteleződik a házaspár. Nem csupán egymással kötik össze az életüket, hanem ebbe a kettős szövetségbe, kettős kötelékbe egy harmadik szálat is engednek belefonódni, mégpedig az Istennel való kapcsolatot. Igehirdetésemnek ezért is választottam alapigeként a Prédikátor könyvéből ezt a jól ismert, ám nem eléggé hangsúlyozott igét, hogy a hármas fonál, vagy ahogy a Károli fordítás mondja, a hármas kötél nem szakad el egyhamar. Nagyon gazdag ez az egyszerű kép, nagyon szemléletes. Benne van az, hogy a férfi és a nő nem csupán egymás mellett élnek, hanem összefonódva élik az ő életüket. És ez az összefonódás alapvető különbség minden más emberi kapcsolattal szemben. A házassági kötelék az valóban egy kötelék. Összefonódnak, összesodródnak egymással a férfi és a nő. Urunk, ezt azért is szeretné, hogy tartós legyen ez a szövetség, hogy valóban szövetség legyen, és ne csak egymás mellett élés, és ezért szerezte úgy a házasságot, hogy ragaszkodik a férj a feleségéhez, de ez fordítva is igaz, igaz kell, hogy legyen, hogy ragaszkodik a feleség az ő férjéhez. Amikor kimondjuk azt a szót, hogy fonal vagy kötél, akkor megjelenik előttünk egy kép, lelki szemeink előtt, de most megjelenik a kivetítőn is egy kép, és látjuk azt, hogy milyen szorosan össze van fonódva, össze van csavarodva a kötélnek, a fonálnak a különböző szálai. És ez igaz bármilyen kötélre, hogy össze vannak sodorva, össze vannak sodródva. Ahhoz, hogy kellően erős legyen ez a fonál, kellően erős legyen bármilyen kötél, ahhoz nem elég egymás mellé tenni ezeket a szálakat, mert akkor azok csak úgy lógnak egymás mellett, hanem össze kell őket sodorni. És ez igaz a férfi és a nő kapcsolatára, házastársi szövetségére egyaránt. Nem elég, hogyha a férfi és a nő egymás mellett él, mert ahogy Gyökösi Endre mondta, akkor nagyon könnyen páros magánnyá változik, üresedik ki az ő kapcsolatuk. Igehirdetésemnek, ahogy a házasság hetének is az a témája, az a címe, éltető sodrásban, mert Urunk úgy tervezte el a házasságot, a férfi és a nő egymással való szövetséges kapcsolatát, hogy össze legyenek sodorva, ahogyan a kötél szálai is össze vannak sodorva. És ez életet ad, ez éltető sodrás. Éltető sodrás azért, mert nem csupán két szálból áll, hanem engedjük, és ez lehet kijelöltő módban is érteni, és lehet felszólító módban is, hogy engedjük, hogy Isten bele sodródjon ebbe a kettős szálba, harmadik szálként, mert ő erősíti meg igazán, ő tudja igazán megerősíteni és éltetni ezt a köteléket. Mondhatjuk, és mondhatja bárki azt, hogy hát vannak olyan házasságok és párkapcsolatok, amelyek csupán két szálból állnak. Valóban vannak ilyen kapcsolatok és ilyen házasságok, amelyek megelégszenek azzal, hogy csupán két szálból állnak, egy férfi és egy női szálból. Így is lehet házasságban élni természetesen, Isten megengedi azt, hogy ő kívül maradjon megengedi az embernek, de az a tapasztalatom, hogy így sérülékenyebb. Sérülékenyebb ez a szövetséges kapcsolat, hogyha az Isten szála, az Isten vonala, az Isten ereje nem fonódik, nem sodródik egybe az emberi szálakkal. Hogyha az Isten éltető ereje kimarad ebből. És az ember újból és újból megpróbálja azt, hogy kihagyja a mindenható Istent az ő életéből, különböző területeiből kiszorítja, elfeledkezik róla. És az Úristen valóban sok mindent megenged az embernek, hogy jó, akkor én nem erőltetem magam rátok. Járd a saját utadat, legyél önálló, legyél szabad, éld meg a szabadságnak ezt a legszélsőségesebb formáját, amikor az ember életéből kimarad az Isten, ki lehet hagyni az ajándékozót az ünneplésből, ahogyan karácsonykor is sokszor kihagyja az ember az ajándékozó Istent, aki ezt a nagyszerű ajándékot, a házasságot adta számunkra, kihagyhatjuk. És megteheti az ember azt is, hogy kapcsolatait úgy építi föl, hogy ezt az Istentől kapott keretet, a házasság keretét is elhagyja, és így hagyja, hogy a férfi és a nő legintimebb, legszorosabb kapcsolatát ne vegye körül ez a keret, ez a védettség, ez a szeretet kapcsolat, ez a szövetség, ez a megpecsételt szövetség, a házasság. Sőt, az ember még azt is megteheti, hogy a nagy szabadságában férfi a férfival, nő pedig a nővel köt kapcsolatot. Isten előtt azonban ez nem helyes, sőt, utálatos az ilyen kapcsolat, ezt tudnunk kell. Isten nagyon szeret bennünket, kedves testvérek. Ő azért adta nekünk a házasságot, hogy kerete legyen, hogy bekeretezze a férfi és a nő kapcsolatát. Életteret teremtett meg, alkotott meg a házasságban, hogy a lehető legvédettebb helyre kerüljön az, ami a legsérülékenyebb, a legveszélyeztetettebb a férfi és a nő kapcsolatában. És ebben a védettségben szeretné látni az Úristen a gyermekeket is. A házasság kötelékébe szeretné az Úristen látni a gyermekeinket is. És el kell azt mondani, kedves testvérek, hogy az élettársi kapcsolat, bár törvényes és legális, hosszú évtizedek óta, sőt már elfogadott is, még az idősebb nemzedék számára is, mégis az élettársi kapcsolatban valahol a szívek mélyén ott van az, hogy bizonytalan a helyzetünk. Valaki ezt a bizonytalanságot azzal a szemléletes képpel jellemezte, minthogyha az ajtóba oda lenne készítve az utazó bőrönd. És hogyha valami nem tetszik, akkor ebbe az utazó bőröndbe, utazó táskába bepakolom a holmimat, és én elmegyek. Ez a bizonytalanság ott van a szívek mélyén, ezeknél a pároknál, úgy gondolom. Hogyha ezzel szemben a házasság elköteleződésében élik a mindennapjaikat az emberek, házasságot kötnek, akkor ez a bőrönd, ez el van téve. Akkor nem szívja a lelki energiáinkat az a bizonytalanság, hogy a másik bármikor kiléphet ebből a kapcsolatból. Amikor házasságban élünk, akkor ez a bőrönd jól el van téve, és biztonságban élünk, és a mi lelki energiáinkat fontosabb dolgokra fordíthatjuk. A Prédikátor könyvében ez az ige, ez így szól, a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Ebben benne van az, hogy ez egy egészen más minőségű kötelék, a házassági kötelék. Ha nem csak mi mozgatjuk, ha nem csak mi próbáljuk életben tartani, hanem engedjük, hogy az Úristen ereje is éltesse, összekösse, mozgassa, gyarapítsa, gazdagítsa a házasságunkat. Három fogalmat olvastam, és nagyon megtetszett ezzel kapcsolatban ez a három szó. Az egyik így hangzik, hogy azonosság. A három fonálban nagyon sok a hasonlóság, de ettől még nem teljesen azonosak. Van bennük némi azonosság, de nem tökéletesen egyforma. A férfi nem azonos a nővel, az ember nem azonos Istennel, az Isten nem azonos velünk emberekkel, ha bár sok vonásunkban hasonlítunk egymásra. A házasság kötelékében, összesodrottságban ez az azonosság és hasonlóság együtt van, együtt valósul meg egy egységben. A második szó így hangzik, azonosulás. Isten nem azonos az emberrel, de azonosult velünk. És ez legszemléletesebben, legkézzelfoghatóbb módon akkor valósult meg, amikor Isten megszületett erre a földre. Annyira azonosult velünk, hogy emberként született meg. De Jézus Krisztus mégis más volt. Nem vetette le, nem vetkőzte le az ő isteni mi voltát, tökéletességét. Annyira nem azonosult velünk, hogy bűnt követett volna el. Csupán magára vette a mi bűneinket. Elhordozta a mi bűneinket. A házastársak sem azonosak egymással. A férfi nem azonos a nővel. Szépen össze kell sodródnunk a házasságban, és amikor összesodródik a férfi a nővel, akkor ez nem megy surlódások nélkül. Magyar ezt így fogalmazza, nincsen kanálcsörgés nélkül a házasság. Természetesen van. Van surlódás, lehetnek viták, nézeteltérések, de ez egy éltető sodrás, amiben helye van mind a surlódásnak, mind a kibékülésnek. Helye van a vitának, de úgy, hogy a másik embert megbecsülöm. Őt szeretem, őt elfogadom. Lehet, hogy bizonyos dolgokkal nem értek egyet, van, amivel vitatkozok, aztán lehet, hogy belátom, hogy mégis neki van igaza. Nem nekem. De az Isten jelenléte bennünket arra kötelez, hogy a békességre törekedjünk, a megegyezésre, az egymás megértésére törekedjünk, az ellentétek elsimítására törekedjünk. A nap le ne menjen a mi haragunkban. És az Isten jelenléte segített abban, hogy kibéküljünk. Mint ahogy az Isten jelenléte segített bennünket abban is a kezdet-kezdetén, hogy egymás felé sodródjon a mi életünk. És hisszük azt, hogy ez nem a véletlen műve, hanem Isten munkája az életünkben. Azért sodródtunk egymás felé, hogy egymással összesodródjunk. Mert együtt többek és erősebbek vagyunk. És természetesen vannak olyanok itt is, akik várják azt, hogy valakivel összesodródjon az ő életük. Hogy az Úristen számukra is megadja azt, hogy megtalálják, hogy fölismerjék valakiben azt a másik szálat, akivel együtt több az ő életük. Fölismerjék a segítő társat. Nekik azt szeretném mondani bíztatásképpen, legyenek fiatalok, vagy már felnőttebbek, hogy saját tapasztalatomból én is azt tudom, hogy Urunk jól tudja, jól ismeri azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Nem jó neked, nekem egyedül lenni. Alkotok hozzáillő segítőtársat. Alkotok hozzád illő segítőtársat. Kedves testvérek, a harmadik jellemzője ennek az éltető sodrásnak az azonnaliság. És itt lehet közvetlen kapcsolatot találni, hogy én azonnal szeretnék társat, mondja az, aki már régóta vágyik a társra. Az ember mindent azonnal akar. Igen, jó üzlet az, aki kitalálta a gyors étkezőket, vagy aki működteti, mert az ember azonnal akar valamit. És ez az azonnaliság olyan gyakran megjelenik az emberi kapcsolatokban. A házassággal kapcsolatban is megjelenik az azonnaliság. Azonban Isten nem az azonnaliságot akarja erőltetni, hanem arra törekszik, hogy egy folyamatba lépjünk bele, az összesodrottság, az összesodortatás is egy folyamat eredménye, és az elköteleződést a másik iránt is egy életre szólóan vállaljuk. És ebben az életre szóló szövetséges kapcsolatban folyamatosan sodródunk, erősödünk, kapcsolódunk egymáshoz. Az előbb azt mondtam, hogy a házassági kötelékünk egészen más lesz az, hogyha Isten is benne lehet, hogyha jelen lehet ebben a kapcsolatban az Úristen. Ebben a bibliai képben, hogy a hármas fonál nem szakad el egyhamar, benne rejlik az, hogy mit jelent ez. A prédikátor nem azt mondja, kedves testvérek, hogy a hármas fonál nem tud, nem képes elszakadni. Ezzel is tisztában kell lenni, hanem azt mondja, hogy nem szakad el egyhamar, nem szakad el egykönnyen. És ez alázatra int bennünket, kedves testvérek. Nem szabad azt hinnünk, és nem szabad azt prédikálni lelkipásztoroknak sem, hogy az a házasság, amit a templomban kötnek meg, az képtelen elszakadni, mert ez nem így van. Láttunk erre szomorú eseteket, példákat újból és újból, hogy az Isten előtt összesodort életek is el tudnak szakadni egymástól. Ám bízhatunk abban, hogy a hármas kötél, amit Isten erősít meg, az sokkal nehezebben szakad el. Annak nagyobb a szakító szilárdsága. Alázatra int bennünket az az ige is, amit Pál apostol ír a korintusi gyülekezetnek. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ez mindenre igaz. Aki azt gondolja magáról, hogy ő annyira erős a hitben, hogy nem követel bűnt, nem hibázik, az vigyázzon, mert a kísértő erősebb a mi hitünknél sokszor. Aki azt gondolja magáról, hogy ő annyira erős hitében és a házastársa iránti hűségében, az vigyázzon, hogy el ne essen, mert a kísértő képes meghaladni a mi erőnket. Képes megrontani ezt a házastársi szövetséges kapcsolatot. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. De ott van benne a bíztatás, hogy a hármas kötél, a hármas fonál az nem szakad el egyhamar, hogyha Istenre tekintünk, hogyha Istentől kérjük, hogy erősítse meg a mi kapcsolatunkat, hűségünket egymás iránt naponta, akkor ő erősíti. Szent erejével megsegít bennünket. Kedves testvérek, befejezésül hadd mondjak el egy történetet. Egy kávéházban játszódik ez a történet. A férfi, akiről szól, már hosszú ideje ott ült az egyik asztalnál, És egy idő után, jó fél óra várakozás után a pincér odalépett hozzá. Sikerült már választania, uram? Mit hozhatok? Kérdezte. Nem köszönöm, semmit nem kérek. Legfeljebb hozzon még egy kávét, még várakozok egy kicsit, mondja mosolyogva a vendég. Természetesen hozok. És a férfi némán várakozott tovább, majd a pincér megjelent a gőzölgő kávéval, letette elé az asztalra, és megkérdezte, hogy hozhatok még valamit, uram? Nem köszönöm. De a pincér nem tágított. Tudom, hogy nem tartozik rám, uram, és elnézést kérek, hogy megszólítom, de úgy látom, hogy napról napra itt várakozik. Miért teszi ezt? Miért tölti itt az idejét azzal, hogy vár? Mire a férfi meg elmondja azt, hogy én egy hölgyre várok, és megígérte, hogy eljön. De hát nem úgy néz ki, hogy el fog jönni, hiszen már legalább harmadik este, hogy itt várakozik. De megígérte, és tudom, hogy szüksége van rám. Hát egészen biztos abban, hogy szüksége van önre, ennek a hölgynek. Folytatja tovább a pincér, azt kockáztatva, hogy nem csak a borravalóját nem kapja meg, hanem még az állását is elveszíti, mert olyan dolgokba üti bele az órát, ami egészen nem tartozik rám. A férfi szomorúan lehajtotta a fejét, és azt mondja, hogy igen, én tudom, hogy neki szüksége van rám. De hát akkor miért nem jön el? És ön miért jön el újból és újból, mikor már annyiszor csalódott? Kérdezte a pincér. Mert megígérte, hogy eljön. És azért jövök el újból és újból, még ha csalódok is, mert szeretem. Kedves testvérek, ez a válasz. Azért, mert szeretem. Ez a három szó kulcsa a jó házasságnak, az Istentől elrendelte, az Istentől megkapott házasságnak. Azért, mert szeretem. Lehet, hogy csalódtam. Lehet, hogy vitáink voltak, de szeretem. Mert az Úristen is így szeret bennünket. Ő is sokszor csalódott már bennünk. Ő is sokszor hiába várt bennünket. Hiába várta azt, hogy oda menjünk hozzá, és leboruljunk előtte imádságban, bűnbánattal a szívünkben. De ő vár ránk. Lehet, hogy nem egy kávéházban, gőzölgő kávé mellett, pincér árgus szemeitől zavartatva, de Isten is vár ránk. Azért, mert szeret bennünket. Kegyelmes Istenünk megváltott fia Jézus Krisztus által. Létrejött egy olyan szövetséges kapcsolat Isten és ember között, amely elszakíthatatlan, melyből mi szeretnénk kilépni. De azért, mert Isten szeret bennünket, azért vár ránk. Így viszonyuljunk mi is társunkhoz, akit kaptunk az Úristentől, azért, mert szeretjük őt. Amen. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, azért, mert szeretsz bennünket, ezért élhetünk, ezért tart még a kegyelem, amely körülvesz bennünket, ezért tudunk lélegezni, járni, ezért jöhetünk el hétről hétre, a megszentelt falak közé, azért, mert szeretsz bennünket, azért tart még a kegyelem. És mi nem tudjuk, sokszor nem tudjuk eléggé értékelni, átérezni, megérteni, hogy mit jelent az a három szó, azért, mert szeretsz bennünket. Urunk Istenünk, köszönjük neked azokat az ajándékokat, melyeket adtál számunkra. Ezen a héten különösen is köszönjük számodra a házasságot, a házasság intézményét, a házasság csodáját, a házasság elköteleződését, melyben egy férfi és egy nő szövetséget köthet egymással. Éltető sodrásban lehetnek együtt, veled is. Urunk Istenünk, köszönjük a házaspárokat. Köszönjük, hogyha házasságban élhetünk, és hálát adunk neked, Urunk Istenünk, azokért is, akik házasságra készülnek. Akár ismerik már a társukat, akár még keresnek, de reménységük van arra, hogy te elhozod hozzájuk azt a társat, akivel éltető sodrásban lehetnek együtt. És köszönjük, Urunk Istenünk, az özvegyek életét is, akik hosszabb vagy rövidebb időn keresztül élhettek házasságban, tőled kapott társal ebben az életben. Urunk Istenünk, áld meg mindannyiunk életét. Áld meg azt az életet, amit előtted szeretnénk leélni. Segíts, hogy téged ne hagyjunk ki ebből az életből. Keressük, Urunk, veled a kapcsolatot. Halljuk meg az életet adó szavakat, az igét. Fogadjuk el az életet adó lelket, a te szent lelkedet. Hadd tudjuk nyitott szívvel elfogadni az életet adó kegyelmet, amely nem csak ezen a földön segít bennünket, de elsegít bennünket a te mennyei országodba, melybe magunk erejéből, magunk igazából soha el nem juthatnánk. Kegyelmes Urunk Istenünk, te előtted hajtjuk meg fejünket, és kérjük a te vigasztalásodat a gyászoló családra. Aki hirtelen veszítette el kedves szerettét, és most temetésre készül. Mindenható Istenünk, légy az ő erejük, kegyelmezz az ő életüknek, vigasztalással áld meg őket. Mindenható Úrunk Istenünk, imádkozunk hozzád a betegekért. Mindazokért, akik kórházi ágyon várják jobbulásukat, erősödésüket. Így imádkozunk idős lelkésztestvérünkért, Árpi bácsiért, aki várja a gyógyulását, és vágyakozik arra, hogy újra hirdesse itt, ebben a templomban a te kegyelmedről szóló evangéliumot. Add meg számára a felerősödést, a gyógyulást a te kegyelmességed szerint. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg, Urunk Istenünk, a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás elkészített lehetőségét az ige szavával, jobb adni, mint venni.
Ima a szeretett nyelvekről. Uram, megszólító Istenem, emlékszem még az első szavakra, a tétovákra, a dadogó ajkakra. Talán a szív izgatott dobogása hangosabb volt a kimondott vallomásnál. A szavak inkább álltak össze egy szerelmes zagyvasságává, mint válasz igenre késztető szonetté. De mégis világossá vált a legőszintébb akarat, a legmélyebb szándék. S igenem a másiknak elismerő szóvá vált, s a másik igenje elismert engem. Életünk mondattá, közös sorsunk regényé nőtt, vagy éppen magányom vallomássá, egyedül maradásom költeményé nemesedett. Minden szó, mely eléri szívünk, elismerésé lesz, mert igény tart lélekfülünkre. Létünk nem némaságba burkolózó szobor, hanem a szavak meghallására és megválaszolására hívott élet. S ha te szólsz, ha általad szólnak, s ha téged megszólíthatunk, akár magányunkban, akár szerelmünkben, elismerésé lesz.
Uram, időt adó Istenem, emlékszem az első percekre, a kínos csendre, és a csókok, ölelések végtelen néma évezredeire. Talán a busz hamarabb elment, mint ahogy a kedves karja elengedett. Az időt inkább megállítani akartuk volna, mint sem megélni, megtölteni. És így minden ezrednyi másodperc minőségivé vált, mint azóta minden év, évtized. Egymásra szánt óráink örökké valósággá lehetnek, s örök időt kapok egy csak rólam szóló órában. Estéink teleregényi, hétvégéink életművé lesznek. Vagy éppen egyedül eltöltött perceim önmagam értékességének végtelenségévé válhat. Minden perc, melyben szerethetünk, minőségivé lehet, mert a másik szeretete minősít. Időnk nem túlélendő óra, nap, év, évtized, hanem a percek izlelgetésére és élvezésére hívott mulandó örökkévaló. S ha te velünk időzöl, ha számolunk veled időközben, s ha veled tölthetjük el az időnk, akár egyedül, akár szerelmünkkel, minőségivé lesz.
Uram, megajándékozó Istenem, emlékszem az első ajándékra, a lázas igyekezetre, a gondos csomagolásra. Talán a másik izgalma erősebb volt az én spontán örömömnél. A megfelelési kényszer nagyobb volt az önkifejezési szándéknál. De ötletből nőtt ki minden ajándék, és ajándékká vált azóta minden ötlet. S ő ajándékká lett nekem, és én is ő neki. Együtt létünk ajándékbőség szaruvá, egymásra vágyódásunk Mikulás puttonnyá, vagy éppen egy magamnak megvett jutalom saját meglepetésévé lett. Minden, amit a másiktól vagy önmagunktól kapunk, ajándék lehet. Kívánságlistánk nem kihúzandó fölösleg, hanem lehetőség az odaadásra és az odaadásra. S ha te köztünk vagy, és közöttünk vagy, s ha te vagy velünk, akár magányunkban, akár szerelmünkben, az ajándék.
Uram, szívemnek Istene, emlékszem az első szívességre, a kényszerű ajtónyitásra, helykínálásra. Talán a jól neveltség erősebb volt az ösztönös szerelemnél, az illemtudás az elkötelezett segítségnyújtásnál. De szívünkből nőtt ki minden tett, gesztus, mozdulat. Szívességemmé lett, és én is neki szíveségévé. Közös szívverésünk szimfóniává, együtt vágyódásunk oratóriummá, vagy éppen egyedül lettem csupa szívvé, s mindenki szíves lett nekem. Minden alkalom, melyben kifejezzük, segítünk, adunk, szívügyünké válhat. Adni akarásunk nem kényszerű muszáj, hanem szívkitárás, szív odaadás. S ha a te szívedben megpihenhetünk, s ha szívünk hozzád emeljük, akár egyedül, akár szívszerelmünkkel, szívesség lesz az.
Uram, létemet megérintő Istenem, emlékszem az első érintésre, a remegő kézre, a szemérmesen becsukódó szememre. Talán a kísérletezés ösztöne erősebb volt a vágynál, az ismeretlen iránti kíváncsiság az idilli összeborulásnál. De szerelmünkből nőtt ki minden mozdulat, tétova simogatás. A karja kapaszkodó erősségé, karom megvédendő gyengeségé lett. Ölelkezésünk harmóniává, kettősségünk egy testé. Vagy éppen kétkéznyi magányom elégedettségé, összekulcsolt imádságos kézzé. Minden mozdulat, melyel szeretettel közelítünk a másikhoz, létformáló érintéssé lesz. Mozgásunk nem csupán fizika, hanem érzelemkitörés, szerelem vulkán, szeretet nyelv. S ha te megérintesz, vagy ha ott vagy érintésünkben, s megáldod azt, akár csak érintettek vagyunk, akár egymáshoz érők, lelki és testi érintésé válik. Áldjon meg minket a megszólító Isten, tegye szavunk elismerésé, végtelen vallomássá.
Őrizzen meg minket az idő ura, tegye együtt töltött időnk minőségivé, el nem múlóvá.
Adjon nekünk minden jó adomány Istene, kreatív ötleteket az ajándékozásra, örömre hangulókat.
Szívünk ősziklája, Istenünk, adjon befogadó szíveket szeretetünknek, s szeretetet éhes szíveknek.
Érjen el bennünket Istenünk szeretete, érintésünk legyen gyengéd, szeretetünk isteni. Amen. A szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel. Amen.